a remény Millás reggeli.
Na hát itt a tőzsdei összefoglaló alatt már elemezgettük, hogy micsoda éve volt a tőzsdének, és hogy egyáltalán milyen latolgatások vannak, hogy mi fog történni, hogy mikor vesznek vissza egy picit az étvágyukból a befektetők. Hát valami ilyesmit próbálunk most megfejteni Jó nap Rihárd segítségével, ő az Akkord alapkezelő portfólió menedzsere. Itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt mindenkinek!
Mit gondolsz? Mikor jön a nagy roham még a kiábrándulás előtt, ha egyáltalán lesz kiábrándulás, mert egy ilyen 45%-ot rallizó Nasdaq mellett ezt így nehéz elképzelni.
Nehéz elképzelni, de azért jövőre itt lesz több történet, amit nehéz lesz feldolgozni az idei évnek a piacának. Tulajdonképpen, ha vissza kell tekintenem 2020-ra, szinte kísértetésen az zajlott, mint 1998-ban az orosz válság idején. Volt egy hatalmas válság, egy világgazdaságot megrengető válság, amiből akkor a Nasdaq 100 a mostanihoz szinte teljesen hasonlóan volt egy 30%-os esés, majd 4 hét alatt, most ez kellett 6 vagy 8 hét új csúcsra ment, és onnan egy óriásit rallizott föl, és 17 hónapon át tartott a rally, aminek 2000 március 10-én vagy március 27-én ért a végére a piac, és onnantól jött egy beszakadása a technológiai részvények piacán. A legvégén ennek az emelkedésnek 99 végén és 2000 elején meghúzták nagyon-nagyon rendes mértékben a világnak szinte az összes piacát, és most nyilván egy felgyorsultabb világban élünk, a közösségi médiával összekapcsolt befektetők a világban gyorsabban reagálnak, gyorsabbak a folyamatok, akkoriban nem volt high frequency trading, nem voltak trendkövető algoritmusok, és a többi, és a többi. Az orosz válság mélypontjától a 2000-es csúcsig 17 hónapig tartott ez az emelkedő szakasz. Jelen pillanatban 9 hónapnál vagyunk, ha a március 23-as nagy piaci mélypontokat nézzük, mint az egész koronavírus világjárványnak a tőzsdei mélypontját. És tulajdonképpen az egész évben volt szerintem egy alapsztori, amiről nem szabad megfeledkezni. Nagyon keveset hangsúlyozzuk, de ha az egésznek a folyamatoknak a gyökerére és a mélységébe kell néznünk, akkor szerintem egyetlen sztori zajlik. Egy hatalmas megtakarítói válság van a világban. A megtakarítók vannak mindennél nagyobb válságban, ugyanis egy dolog látszik, rengeteg embernek kell a fejlett világban félretennie. Ugye van egy demográfiai válság is, előregedő társadalmak mindenhol. Rengeteg embernek kell félretennie a nyugdíjas korára főleg nagyobb összegeket. És a 2008-ban a fejlettebb világban, most leszámítva Japánt, beinduló pénznyomtatás eredményeképpen 2020-ban az összpiaci konszenzus az oda jutott, hogy kötvényt nem lehet tartani, mert gyakorlatilag nem, hogy reálhozamot nem biztosít, hanem most már ugye a negatív hozamok vannak, és ennek a reál értéke, vagy a más eszközcsoportokhoz való relatív hozama az annyira siralmassá kezd válni, hogy gyakorlatilag ebből jön egy ilyen befektetői kockázati kényszer és roham bármiért, amivel el lehet bújni, és félre lehet tenni 2020-as megtakarítást 2025-re, 30-ra, 40-re, és itt ebből jön az a fajta befektetői ötletelés, aminek a következménye az, hogy gyakorlatilag a technológiai részvények, vagy most aktuálisan a bitcoin, vagy évközben ugye az arany, minden széttépnek a befektetők. Novembertől ugye a value részvények, amikor a Pfizer-BioNTech-nek a november 9-es vakcina híre kijött, és az egésznek a gyökere az ez, hogy az összes gazdasági válságnál, meg pénzügyi válságnál, meg bármit gondoltunk a koronavírusról, ez egy akkora válság, hogy ez üti azt, tehát mint aduászként ütötte le az egész évben ezt a minden más válságot, a megtakarítóknak ez a válsága.
Furcsán hangzik azért, hogy megtakarítói válság azt jelenti, hogy elképesztő pénzek várnak befektetésre, és miután csak a kockázatos eszközökben lehet hozamot elérni, ide áramlik minden. De hogy ilyen apróságok is bejönnek, ami mondjuk azon gondolkodom, mennyire más azért, mint a 2000-es analógia, hogy a szerencsejátékosok előzönötték a tőzsdéket, bezártak a kaszinók, és a kaszinósok is áthozták a pénzüket a tőzsdére.
A gémerek sportfogadások, igen.
A sportfogadók, ez is érdekes. Akkor ráadásul ott vannak még azok, akik meg nem tudnak utazni, nem tudják elkölteni a pénzüket, több lett a megtakarításuk már, hogy nem lehet elkölteni, mert nincsenek éttermek, nem lehet utazni, újabb pénzek, de hova, és akkor nyilván egyre többen mennek a mánia irányába. Ez volt 2000-ben, és ha emlékszem a TMT szó összetételre, hát ugye akkor mint egy önálló kategóriaként, a telekom, média, technológia, igen, akkor az volt a vezényszó, azokat máshogy értékeljük, igen. Bárhova fölmehetnek, stb. Ez meg egy kicsit emlékeztet a 2000-es lufira. Úgyhogy, hogy látod ezeket, mi sülhet ebből ki?
Én azt látom, hogyha az idei évnek a szava a lockdown volt, akkor jövőre a lockup lesz, ugye ez a lockup periódus az gyakorlatilag az, amikor valakik friss részvényeket vezetnek be a tőzsdére, és bevezetik a részvénymennyiségnek mondjuk az 5 vagy a 10%-át, és 180 nap múlva szabadul fel általában a maradék részvény, és válik közkészhányaddá szinte az összes részvény. És rengeteg ilyen bevezetést láttunk, sőt már sokszor nem is bevezetést láttunk, hanem ilyen üres tőzsdei cégekbe pakolnak be működő vállalatokat, és úgy robbantják be magukat a tőzsdére vállalatok, mert már nagyon-nagyon sok benfentes érző, hogy nincs sok ideje. Tehát gyakorlatilag az látható, hogy egy óriási eszközhiány alakult ki elektromos autó részvénybe, technológiai részvénybe, ESG részvényben, bármilyen részvényben. Emiatt ugye, amikor hiány alakul ki, és nincs elég eszköz, de van egy óriási kereslet, amit ugye rengeteg dolog fűtött, amit itt említettél az imént, akkor ugye az árak csak fölfele tudnak menni. De amikor az árak fölmennek már egy bizonyos szintre, akkor azok megébresztenek bizonyos eladókat. És amikor megébrednek ezek a bizonyos eladók, akkor így körbenéznek, hogy miért nincs tőzsdén még a vállalatom, amikor mondjuk 100 vagy 150 évnyi árbevételemben be tudom vezetni ilyen árazásokon a papírokat. Vagy ha azt nézzük, akkor nekem a kedvencem például a DoorDash, ami ételkiszállítással foglalkozik az Egyesült Államokban. Tavaly 1 milliárd dollár árbevétele volt 450 millió dolláros veszteség mellett. Idén még tőzsdén kívül június végén volt egy kibocsátás, egy újabb tőkebevonási köre, amivel 16 milliárd dollárra értékelték a céget, majd bevitték a tőzsdére, és az első nap 60 milliárd dollárt ért a cég. Hasonló a helyzet, hogy egy
milliárd árbevételű cég 60 milliárdot ér a tőzsdén.
És ez egy kéggalléros technológiai cég, tehát ez ételt szállít ki. Oké, hogy appok meg nagyon jól működő dolgok vannak mögötte, de ez teljesen ugyanaz, mint tavaly a WeWork. Amit tavaly nem emésztett meg a piac, hasonló vagy még kevésbé durva árazáson, az idén simán megy. Tehát ilyen szintre jutott 19. szeptemberre, és 2020 novembere között a világ. Tehát gyakorlatilag bármit, bármilyen áron megvesznek a befektetők.
De alapvetően azokat veszik meg, ahol azt a fantáziát látják benne, hogy ha a jövőkép az, hogy bármi történik, valamilyen szinten átrendeződik az életünk, és marad egy kicsit jobban ez a házhozszállítás, és minden, amit otthonról lehet csinálni, akkor ebbe rakták a pénzüket.
Igen, csak ezekért olyan értékeket adnak meg, hogy az hihetetlen. Tehát amikor például a Snowflake, aminek szintén amiatt, mert ugye korlátos a kínálata még az első 180 napon, a Snowflake-nek is 180 vagy 190 évnyi árbevételén értékelték a céget, úgyhogy 15%-kal nő az árbevétele most már éves alapon, tehát nem az van, hogy 100%-kal szárnyal, mint egy Shopify-nak, tehát nagyon-nagyon sok cég van. Nagyon-nagyon sokan úgy gondolják, hogy egyeduralkodók tudnak lenni a saját területükön, megadják érte összcégszinten a 60, 70, 80, 100, 150 milliárd dolláros tőkepiaci értéket, piaci kapitalizációt a befektetők, És egyet azért nem szabad elfelejteni, szerintem van egy durvább helyzet ezeknek a cégeknek, mint ami 2000-ben volt. Mindig mondjuk, hogy ez már más, meg akkor sokkal durvább volt a helyzet. A durvább helyzet az az, hogy azért itt van néhány olyan cég, a behemótok, az Amazon, az Apple, a Microsoft, a Google, a Facebook, akikkel majd versenyezniük kell a jövőben. És hogyha valamelyik cég 150 milliárd dollárt fog érni, azt a mondjuk 800 milliárdot érő Facebook, vagy az 1200 milliárdot érő Google, vagy az 1600 milliárdot érő Amazon is nézegetni fogja, hogy a jövőbeli növekedés, amit neki is biztosítania kell, akkor rámenjen erre a területre, és hogyha rá fognak menni, akkor nagyon-nagyon sok olyan cég lesz, aki képtelen lesz majd versenyezni ezekkel.
Értem.
Már például most nagyon érdekes, hogy a Zoomnak az árfolyama az idei éves csúcsához képest 40%-kal van lassan lejjebb. Tehát, hogy több helyen látszanak azok, hogy azért ez túl lett lőve, túl lett fűtve, hihetetlenül áramlott bele minden, és nekem, ami nagyon-nagyon figyelmeztető, hogy teljesen kiirtották a sortosokat a részvénypiacon. Tehát én múltkor néztem rá a Shopify-ra, hogy 1 millió darab sort van a 104 millió részvényből, amikor tavasszal még 8-9 millió darab sort volt. Két évtizedes mélyponton van az S&P 500 indexben a besortolt részvények aránya. Tehát egyedi részvényben nem csak egy opciós őrület van, hanem mellé teljesen kiállt mindenki, aki korábban lefelé látta az árakat. Ugye a legeklatánsabb példa a Tesla, aminek negyedelt részvénydarabszámban a sortállománya. Persze dollárértékben még mindig csak magasabb és magasabb, hiába csökken a részvénydarabszám, de az látható, hogy félrehúzódott mindenki. Nagyon pessimista volt a pika medve felmérésnél is a mezőny, tulajdonképpen 18 januárját leszámítva folyamatosan 2016 eleje óta, és most éledeznek a bikák. Egyre több az optimista befektető, egyre többen látják optimistán ezt a jelenleg kialakult.
Azt fogta jelenteni, akkor viszont az utolsó és fő kérdés. Akkor ez lufi, és ez ki fog pukkadni?
Igen,
akkor
ezt hozzátenném, amit a...
21-ben egy ilyen piaci helyzetben.
Igen, bocsánat, ehhez hozzátenném, amit a hallgató kérdezett, mert egybecseng Gábor kérdésével, hogyha ez igaz, akkor egy bekövetkező összeomlás rendkívül széles rétegeket érinthet.
Ugye az összeomlások mindig akkor tudnak jönni, amikor rendkívül széles rétegeket érinthetnek. Tehát, hogyha sokan lemaradó és sokan kimaradtak ebből, akkor ugye nehezen érinti az összeomlás ezeket nehezen érint széles réteget. De ami nekem egy nagyon-nagyon fontos kérdése, az egész 2021-es évnek, az, hogy mennyire érintheti szélesen az egész piacot az összeomlás, ha továbbra is fönnmarad a pénzpumpa, ha továbbra is eszközhiány lesz, és továbbra is az látszik, hogy a befektetők egyszerűen nem fogják tudni mibe tenni a részvényeket, és mennyire érintheti az extrém módon felpumpált részvényeket. Tehát az én személyes véleményem az, hogy nagyon-nagyon két irányba kell lenni nyitottnak a befektetőknek 2021-re, mert lehet, hogy fel fognak kapni újabb és újabb történeteket, szektorokat és egyedi részvényeket, amiken 1-2-3 hónap alatt fognak húzni 2-3-4-szeres árfolyamot, miként idén az bekövetkezett mondjuk a kínai elektromos autóba, vagy bekövetkezett az ősszel a Snapben, a Pinterestben, a Twitterben, tehát a Facebookon túli közösségi média világban, vagy bekövetkezett a napelemes részvényekben, ahogy már várták, hogy esetleg egyre nagyobb eséllyel nyeri meg Joe Biden az elnökválasztást az Egyesült Államokban. Tehát fel kell készülni erre, hogy fölfele is nyitottnak kell lenni, és fel kell készülni az imént említett részvénycsoportokban, mint mondjuk egy Airbnb, egy Snowflake, egy DoorDash, esetleg a Zoom, a Peloton, egy csomó papírban, hogyha indokolatlanná válnak az árazások, és elkezd kiszeretni belőle a befektető réteg, vagy átrotál másba, akkor simán lesznek jövőre olyan papírok, amiken akár 60-70-80% esést is meg lehet keresni egy sortban. Tehát az egyedi részvények szintjén kell nézni ezeket a történeteket, ugyanis akkorák lettek ezek az amerikai egyedi tech részvények, hogy komplett 3-4 DAX taggal egyenértékű piaci kapitalizációjuk van már ezeknek az imént említett neveknek is.
Igen. Hát izgalmas a helyzet mindenképpen. Ricsi, nagyon szépen köszönjük az egész éves hozzáadott értékedet a műsorhoz. Jó pihenést akkor a maradék pár napra, meg hát nagyon boldog új évet.
Én is nagyon boldog új évet kívánok nektek és minden hallgatónak.
Jó nap, Richárddal beszélgettünk, az Akkord alapkezelő portfólió menedzserével. Többek között hallgatói kérésre is behúztuk még így 29-én, hogy egy kicsit elmélkedjen arról, hogy mi történik a tőzsdén, és hogy ő szerinte milyennek a kilátások.
Mert ezzel még lehet rágódni.
Lehet rágódni, persze. Hát
nagyon érdekes ez a helyzet. Tehát amelyik a pénzt folyik, az őrület tart, az ugye fölfelé hajtja. Ami nem volt 2000 környéken, az elképesztő pénzpumpa. Tehát egy csomó minden fölfelé hajtja, nehezen tud így leesni, noha egészen nevetséges értékelések vannak, ami alapján már rég lefele kéne mennie, de két elképesztő erőfeszül egymásnak. Ebben legyél okos, hogy te hogyan fektesd be.
Képzeld el, érkezett hozzánk közlekedési info is, ezt mindjárt elmondjuk. Dan Auerbach tetszett az egyik kedves hallgatónak, nekünk is nagy kedvencünk. Megyünk tovább, és 8 óra után, majd Schmidt Andi hírei után arról fogunk beszélgetni, hogy újabb részletek derültek ki a lakásfelújítási támogatásról és a hitelről, úgyhogy ez is sok mindenkit érint. Várjuk a részleteket, meg szerintem a 2021-et, hogy el lehessen kezdeni számlákat gyűjteni.
Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu. Nézzünk, mint a moziban!